készült arra Máté Tóth András, hogy egyszer nem lesz tanszékvezető? Mert hogy annyira összefort az ön nevével, személyével, hát gyakorlatilag a szak alapítója volt még a 90-es években. De úgy, amikor tudta, hogy az egyetemi szabályok szerint eljön ez az időpont, erre készült?
Mindenképpen készültem, aminek két oka van tulajdonképpen. Az egyik egy mondjuk érzelmi jellegű, vagy egy tapasztalat, amit a bölcsészkaron szereztem. Az egyik kolléga hirtelen megriadt, hogy egy év múlva nyugdíjba fog menni, és hogy úgy mondjam, nem gondoskodott az utódjáról. És akkor intézeti szinten is, és a dékáni vezetés szintjén is, hát kapkodni kellett. És egy olyan utódot kellett hát varázsolni, akinek nem volt módja esetleg éveken keresztül készülni erre a feladatra, és aztán ez olyan rossz ízű váltás volt, pedig hát kiváló kolléga volt az illető, aki nyugdíjba ment, és kiváló kolléga lett az utódja is, de mégis a kapkodva váltás az nem tesz jót. Volt egy ilyen élményem, és akkor elhatároztam, ez jó pár évvel ezelőtt, és elhatároztam, hogy na, hát én nem fogok ilyet csinálni, én legalább 5 évet rá fogok szánni arra, hogy úgy mondjam, gondoskodjak az utódról. A másik kicsit koncepciózusabb, azért igyekeztem jó időben választani utódot, hogy felkészíthessem, mert egyre inkább az utóbbi évek során úgy éreztem, hogy az a fajta vallástudományi munka, oktatás és fókusz, ami az én korszakomat jellemezte, a tanszékalapítástól kezdve, az már nem eléggé attraktív, nem eléggé szexi, ahogy most ezt mondani kell. Vagyis tehát, hogy újra eljött egy olyan kihívás, hogy újra ki kell találni azt, hogy a vallástudomány az mi is voltak éppen, és hogy milyen súlypontokkal lehet vonzóvá tenni a kurikulumot. És ebből az is következik, hogy én nem úgy képzeltem el már régóta a váltást, hogy majd lesz váltás, na de azért mégis, hát én vagyok a prímás, hát hiszen én vagyok a szakalapító, én vagyok a tanszék alapító, hanem úgy képzeltem el, hogy valóban az átmenetet úgy indítjuk el, hogy a váltás előtt egy pár évvel az utódommal mindent megbeszélek, mindent megosztok, és tulajdonképpen egy kicsit már a váltás előtt elkezdünk valamit, amit már ő talált ki, amit már ő szeretne, még az én háttértámogatásommal. És ez hát nagyon jól működött eddig, és hát nagyon büszke is vagyok az utódomra, kiváló kolléga, kiváló ember, és nagyon jó szakember. Öröm volt így átélni ezt az eltelt néhány évet, ami elért aztán a váltásig.
Marad tanítani? Mert ha jól ismerem az egyetemi szabályokat, akkor következő 5 évben még tanítani taníthat. Úgy egyeztek meg az utódjával, hogy marad?
Igen. Aminek van egy gyakorlati oka is, az pedig az, hogy mivel én most 70 éves koromig, tehát még 5 évig maradhatok a tanszéken, és elfoglalok egy álláshelyet. Vagyis tehát az én óráimat valakinek tartania kell, de hát ki nem tudunk behozni valakit a tanszékre, aki átvenni az én óráimat, és akkor én pedig csak ott lennék, mint valami mamut a kihalásra várva, hanem hát a tanszék kurikuluma úgy van összeállítva, hogy vannak olyan órák, amiket egyelőre elsősorban én tudok tanítani, és akkor ezeket tanítani is fogom, de eddig tanítottam sok órát, sok kurzust, amit most már sikerült átadni másoknak, úgyhogy igazából csak az alapozó órákat fogom tovább tanítani. Így, hogy mi az, hogy vallástudomány tulajdonképpen.
Hát erről lehetne itt szerintem órákat beszélgetni, de most beszéljünk arról, amit ön feldobott, hogy miben változik meg a vallástudomány, vagy a hallgatók érdeklődése a vallástudomány irányába.
Igazából, hogy a vallástudományi szak hogyan változott az elmúlt néhány évben, arról be tudok számolni, hogy hogyan kell, hogy tovább változzék, arról már az utódomat kell kérdezni, mert pont ez az, amit én nem tudok. És igazából nem is szeretnék nagyon beszélni erről, hanem csak inkább hozzászólni majd az erre vonatkozó diskurzushoz. Hogy miben változott? A vallástudomány akkor indult el a Szegedi Tudomány Egyetemen, amikor még nem volt Bolonya, amikor még 5 éves volt a képzés, és ez azt a lehetőséget kínálta, hogy lehetséges volt különböző szakirányos specializációkra. Akik vallástörténet iránt érdeklődtek, azok fókuszálhattak 3 éven keresztül valamely vallás történetére, beleértve azt is, hogy az illető vallás szent nyelvét is valamennyire elsajátíthatták, legalább alapszinten, legalább olyan szinten, hogy olvasni tudjanak, vagy tudják használni a lexikonokat, vagy a szótárakat. Vagy a társadalomtudományi megközelítésekben elmélyülhettek úgy, hogy egy kompakt társadalomtudományi módszertani kurzus sort is elvégezhettek, saját kutatásokat is csinálhattak, mert erre volt idő az 5 éves oktatási időszakban. Aztán nem sokára 4 évessé váltak az egyetemi szakok, már nem emlékszem, hogy miért, de nem alulról jövő kezdeményezés volt, finoman szólva. Majd pedig bejött a Bologna, ami önmagában egy zseniális lépés, hogy a különböző kurrikulumok európai kompatibilitását lehetővé lehessen tenni, és mi ezzel később igyekeztünk nagyon is élni. Azonban a vallástudományt ez, ugyanúgy, mint a filozófiát, vagy az etikát, vagy az esztétikát, vagy a kommunikáció szakot, stb. Borzasztóan hátrányosan érintette, ugyanis a BA szintű képzés területén, ami ugye 3 évet jelent, összevontak bennünket egy szabad bölcsészet nevű újonnan létesített szak alá. És így aztán az oda becsőstül beáradó hallgatók 4-5-6 alternatívából választhattak, és akkor még egy darabig választották 9-10-12-en a vallástudományt, de már a képzés a különböző okok miatt nem tudta nyújtani nekik azt a mély, stabil megalapozást, amit eredetileg nyújtott. És akkor az MA szakba viszont olyan kurzusokat kellett elhelyezni, amiket azoknak kell elvégeznie, akik nem a szabadbölcsészet szak vallástudományi szakirányából jönnek be az MA szakba, hanem mondjuk történészek, vagy pszichológusok, vagy teológusok éppenséggel, akkor őnekik egy extra vallástudományi megalapozást kellett nyújtani, és a teljes nyelvi képzést, a teljes vallástörténeti képzést be kellett áldoznunk, mert az összesen 120 kreditbe ez nem fér bele. Ennek a változásnak voltak sallangjai, mindig, amikor változtatni kellett, az volt a változtatásunk logikája, hogy amit csak lehet, őrizzünk meg a korábbi gazdagabb szakaszból. És most azonban néhány évvel ezelőtt, nagyjából 3 évvel ezelőtt azt beszéltük meg az utódommal, egyébként a nevét is hadd mondjam boldogan és büszkén, Szilárdi Réka egyetemi docensről van szó. Szóval azt beszéltük meg a Szilárdi tanárnővel, hogy gondoljuk át a vallástudományt a mostani tudásunk és a mostani nemzetközi tapasztalataink, meg magyarországi tapasztalataink alapján, és csináljunk egy új kurrikulumot. És ezt aztán számos fiatallal, akik azóta kerültek be a tanszékre, meg is csináltuk, elvégeztük ezt a munkát, és 2 vagy 3 évvel ezelőtt óta egy letisztult vallástudomány MA kurrikulummal léphetünk a hallgatók elé, és abban bízhatunk, hogy ezt tanítani is könnyebb lesz, mert nem kell olyan órákat tartani, ami valami miatt régről még benne maradt a képzés hálótervébe. Nekünk magunknak is újra lehet gondolni azt, hogy az óráinkat hogyan súlypontozzuk át. Ez egy nagyon izgalmas tervezési munka volt, és azóta az elmúlt 2 évben mindenképpen mérhetetlenül izgalmas ezeket a tulajdonképpen új órákat, új kurzusokat tartani. És volt még egy változás, ami nagyon fontos, az pedig az, hogy mivel a vallástudomány Magyarországon ebben a megközelítésben, ahogyan mi dolgozunk, legalábbis unikális, így aztán a magyar nyelvű szakirodalom nagyon foghíjas. És ez mindig is így volt, és nem sokban javult a helyzet az elmúlt 20 év alatt. Talán lehet, hogy nekünk is többet kellett volna fordítani, de ezt nem tettük, mert azt láttuk, hogy egyre inkább magától értetődővé válik, hogy aki egyetemre jelentkezik, az tud megbízhatóan angolul. És ez azért valóban nagyjából most már így is van. Nyilván a szakszövegolvasás az más, de azért mégis idegen nyelvi alapok megvannak. Nos, így aztán vettünk egy nagy levegőt, és elkezdtük hirdetni a vallástudomány MA képzést angol nyelven egy pár évvel ezelőtt. ami azt jelentette, hogy a teljes képzés minden kurzusa angolul megy, természetesen a szakirodalom teljes mértékben angol, a magyar nyelvű hallgatók az órákon kérdezhetnek magyarul, választ kaphatnak magyarul, a beadandókat magyarul írhatják meg, vizsgázhatnak magyar nyelven, de az előadásoknak a nyelve az angol. És ennek az is következménye lett, hogy megnyithattuk végre a képzésünket az idegen nyelven, magyarul egyáltalán nem tudó hallgatók iránt, és Távol-Keletről is, és Afrikából is most már tudnak jönni hallgatók, és tanulhatnak együtt a magyar ajkúakkal vallástudományt angol nyelven. Ez egy nagyon nagy lépés volt, és elsőként a vallástudományi képzés lett a bölcsészkaron teljes mértékben angol nyelvűvé, amellett persze van magyar nyelvű képzés is, de a hallgatók szerencsére nyitottak arra, hogy a kurzusokat angolul hallgassák, legfeljebb kérnek közben összefoglalókat, szóval nem olyan nagy tömegről van szó, hogy ne lehetne az egyén igényekhez alkalmazkodni. Ennek aztán az a következménye, hogy hát vannak hallgatóink mondjuk Ázsiából, és akkor, hogyha én magától érthetődően mondjuk használom azt a kifejezést, hogy reformáció, akkor úgy valahogy érzem, hogy van a hallgató csoportban egy pár ember, akinél itt légüres térbe beszélek, és akkor, amikor megkérdezem a tájföldi vagy a kínai hallgatót, hogy reformáció, akkor bájosan mosolyog, és azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy miről van szó. Vagyis tehát ez azt is hozta számunkra, hogy a vallástudomány igazából most kellett, hogy felvegye a távolságot a vallástudomány oktatása a kultúrkereszténységtől, attól a magától értetődőségtől, hogy például az, hogy Luther Márton, vagy az, hogy reformáció, az triviális Magyarországon. Hát igen, mert a magyarországi középiskolai képzésben szó van erről, vagy szó van a Bibliáról, de Tájföldön vagy Kínában nincs szó. Tehát akkor ezt is jelenti az átsúlyozás, hogy azt, ami számunkra egy magyar nyelvű képzésben magától értetődő volt, az most ebben a képzési szakaszban, ami a jövő, ebben nem magától értetődő. Hihetetlenül izgalmas időszak.
Na most tudom, hogy azt fogja mondani, hogy hívjam meg az ázsiai, kínai, tájföldi diákokat egy beszélgetésre, nyilván ez is nagyon izgalmas lenne, de csak egy kérdés elég az ön tapasztalatát mondja, hogy ezek a hallgatók egyébként miért jönnek Magyarországra vallástudományt angolul tanulni? Mi az ő motivációjuk?
Amikor megkérdeztem őket, mindegyiket megkérdezzük, meg a képzés során is azért beszélgetünk, hát ugye ez egy maroknyi csapatról van szó, tehát hogy mondja, óhatatlan, hogy kialakul egy személyes kapcsolat is a hallgatókkal, akkor két válaszuk van. Az egyik válasz az ösztöndíj. Tehát a magyar kormány nagylelkűen stipendium hungarikum ösztöndíjat kínál külföldi hallgatóknak, ami olyan mértékű ösztöndíj, amiből Magyarországon egy diák nyugodtan meg tud élni. Nem kell neki éheznie, és horrorisztikusan takarékoskodnia sem. És ez vonzó. Ez vonzó. Ez vonzóvá teszi a fiatalok számára, kalandvágyó fiatalok számára Magyarországot összességébe véve. A másik ok az, hogy bármennyire is Európán kívül nagyon erős a felekezeti kereszténység, meg a felekezeti iszlám, hogy így mondjam, ez egy kicsit olyan nem túl korrekt kifejezés, de remélem érteni, hogy mire gondolok. Nos, tehát mégis ott is nagyon-nagyon szélesedik, különösen a fiatalok körében az a réteg, akik a vallások iránt a globális kulturális keveredés szempontjából érdeklődnek. Nem csak a saját vallásuk iránt, hanem érdeklődnek, hogy úgy mondjam, a vallások iránt. És ilyen jellegű képzések elsősorban Európában vannak. És angol nyelvű vallástudományi képzés a kelet-közép-európai országokban csak Szegeden van, ahol az megélhetési költségek alacsonyak. Ez a másik, hogy ösztöndíj van, azon kívül vallástudományt angol nyelven gyakorlatilag Szegeden lehet tanulni. Persze lehet tanulni mondjuk Németországban is néhány helyen, hát nem beszélve Nagy-Britániáról, még inkább az USA-ról, de ugyanannyi mennyiségű pénzből Nagy-Britániában vagy az USA-ban egy hétig lehet élni, nálunk pedig lehet élni egy hónapig. Ezt mondták. Persze, mivel ezek a távol-keleti udvariassági kultúrában nőttek fel, természetesen az első válaszuk az volt, hogy azért, mert a tanszék, és különösen én, mint a tanszéknek a professzora, olyan híres és olyan nagy, hogy számukra az egy nagy honor, hogy itt tanulhatnak, és akkor mondtam, hogy jó, akkor térjünk át a komoly válaszra.
De az, abban kétségkívül igazuk volt, hogy Máté Tóth András azért egy, nem csak a szakalapítással meghatározó a vallástudományi tanszék életében, hanem a hazai vallástudományban is. Például ugye ön az első, aki vallástudományi területről lett az MTA doktora. Ezt azért minden szerinteleség nélkül tegyük hozzá, hogy ebben igazuk volt a hallgatóknak. Most a mi hallgatóinkra, a rádió hallgatóinkra térjünk át egy picit, hogy értsük, hogy mit, bocsánat, hogy ilyen egyszerűen kérdezem, de mit lehet kezdeni egy vallástudományi képzésen szerzett diplomával? Tehát ezek a hallgatók, akár akik az angol nyelvű képzést végzik, és hazamennek Tájföldre, Kínába, vagy akik Magyarországon végeznek, ők utána milyen munkát vállalhatnak ezzel a papírral? Mi a tapasztalata, mi a reménye?
Régebben gondolkoztam azon, úgy éreztem, hogy tanszékvezetőként felelős vagyok a végzett hallgatóink elhelyezkedéséért. Ma már nem túlságosan érdekel ez a kérdés, ugyanis azt tapasztaltam, ahogy egyébként a saját gyerekeimnél is, hogy ha ők jó képzést kapnak, akkor majd szépen el fognak helyezkedni. És aztán majd elmesélik, hogy az hogy volt. Nekem nem kell törni a fejemet azon, hogy jaj, vajon majd mit fognak kezdeni ezzel a diplomával. De egy másik válaszom is van a kérdésre, és ez pedig az, hogy azt tapasztalom, hogy a vallás olyan erővel van jelen a közgondolkodásban, a médiában, a politikai életben, az egyéni és közösségi mentálhigiénés krízisek területén is, hogy az is érthetővé teszi, hogy valaki érdeklődik a vallás tudomány iránt, hogy az illető szeretne kiigazodni ebben a mai világban egyszerűen. És ez lehetséges, hogy fontosabb és többet is ér, mint egy olyan diplomát szerezni, amivel egyenes úton el lehet helyezkedni. Még Magyarországon nem írnak ki állásokat, aminek a betöltési feltétele az, hogy vallástudomány szakos bölcsész végzettséggel kell rendelkezni. De minden valamire való kutatóintézet, minden valamire való média, egyszerűen minden valamire való politikai párt direkt vagy indirekt alkalmaz olyanokat, akik tisztában vannak a vallástudománnyal, akik a vallást nem csak mint elkötelezett hívők, pietással, hanem mint kívülálló megfigyelők tudnak tárgyalni. Ez nagyon lényeges kérdés. Ez úgy szoktam mondani, hogy régen volt egy olyan játék, hogy gazdálkodj okosan, és az azért volt fontos, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy mit jelent a pénz, mit jelent takarékoskodni, megkölteni. És úgy gondolom, hogy a vallási téma olyan jelentős Magyarországon is, pedig úgy szokták mondani, hogy ez egy szekularizáltabb ország, de Magyarországon is, hogy ismerd a vallásokat okosan, játékot játszani kell.
Ön említette ezt a kifejezést, hogy elkötelezett hívő. Azok, akik önöknél tanulnak, mi a tapasztalata? Valamelyik vallás irányába egyébként elkötelezett hívők, vagy van olyan érdeklődő, aki sehova sem érzi magát elkötelezett hívőnek, hanem egyszerűen csak érteni és tudni akarja ezeket a folyamatokat? És ebben van-e változás mondjuk a 90-es évekhez képest?
Hát alapállásban azt tudni kell, hogy sem a jelentkezéskor, sem a képzés során soha senkitől nem kérdezzük meg, hogy ő neki milyen a személyes meggyőződése. Ez körülbelül olyan intim kérdés, mint a szexuális orientáció, vagy az anyagi feltételek a családban. Erről nem illik beszélni. A vallástudomány képzésben ugyanúgy nem illik beszélni, mint mondjuk a geofizikában, vagy a fülorgégészetben, mert ez nem tartozik a tárgyhoz. Persze nem csak órák vannak, hanem vannak sörözések, vannak beszélgetések, mivel személyes kapcsolatok is kialakulnak a hallgatók és a tanárok között, meg a hallgatók között egymás közt. Persze előjönnek személyes outingok, személyes megnyilatkozások is, és azt látjuk, hogy a keveredés az permanens. Tehát együtt tanul a római katolikus plébános a teljesen olyan szinten, hogy még a nagyszülők szintjén is ateista kínai hallgatóval. És ez mindkettőjük számára izgalmas, szép, magától értetődő, olyan, mint a társadalom. Nem akartunk sohasem egyfajta vallásbazárt gettót, vagy egy vallásbazárt bazárt létesíteni, hanem azt szerettük volna, hogyha a szakmai érdeklődés, a kívülről való megközelítés dominálja a szakot, mert ez a vallástudománynak a differencia specifikája. Ez az, amitől a vallástudomány mondjuk nem teológia, vagy nem vallásfilozófia, főképpen nem hitvallás, nem áhítat, hanem bizonyos társadalomtudományi eszközökkel és megközelítésekkel való leírása annak, amit látunk, kívülről való leírása annak, amit látunk. A tanszéken, meg a szaktanárai között, mert azért a tanszéken kívül még legalább ugyanannyi ember rendszeres tanára a vallástudomány szaknak. Itt van egy olyan megfigyelés, amit nem tudtam ellenőrizni, és csak elmondok, és én magam nem is akarok, nem is tudok állást foglalni róla, hogy helytálló vagy se. Az a megfigyelés, hogy a szak első 10 esztendejében elsősorban olyanok jöttek, akik a személyes, hát mondjuk így ideológiai orientációjuk miatt találtak rá a vallástudomány szakra. Elmentek volna ők teológiára is, csak a teológiai képzéseket túlságosan bekebelezőnek érezték. Olyannak érezték, hogy aki oda megy, azt már el se eresztik az illető felekezetből. És a vallástudomány pedig nem akart senkit se megtartani. És ezért jöttek ide. Aztán a legutóbbi 10 esztendőben pedig kollégáim meglátása szerint ez nagyon visszaszorult. És helyette inkább ez jött elő, hogy hát annyi minden, tehát ilyen vallás ittas a társadalom, és hogy akkor egy kicsit ilyen kiózanító kúraként akkor nézzük meg, hogy mitől is van ez az erős vallási jelenlét.
Ez nehéz kérdés lesz szerintem, hogyha így visszatekint 90-es évektől kezdve a tanszék a szak életére, de jut eszébe egy-két olyan történet, ami akármi miatt nagyon emlékezetes önnek, amiben úgy bepillanthatnánk a hétköznapokba, meg abba, hogy önnek mit jelentett ez a képzés?
Igen, nyilván most a váltás miatt ugye egy kicsikét a nosztalgia az nagyobb porcióban van jelen a lelkemben. Egy-kettőt mondok, most a kérdés alatt is egyből ezek jutottak eszembe. Az egyik egy nagyon megdöbbentő élményem volt. Igazából a vallástudomány az 1992-ben kezdődött el a szegedi felsőoktatásban, akkor még nem volt univerzitás, akkor még én a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán dolgoztam, és akkor elkezdtünk hirdetni betétlapos képzést, vallástudományi betétlapos képzést, és az 92-ben kezdődött. És akkor úgy dolgoztunk, hogy voltak órák, de voltak ilyen nagy rendezvények is, és az egyik nagy rendezvény az a vallások, a világvallások a halálról. Ez volt a címe. És a magyarországi nagy világvallások vezető képviselői jöttek el, és tartottak előadást fejenként, azt hiszem, 15 perces előadást. És akkor a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán nem volt akkora terem, ahova érzékeltük, hogy akkora az érdeklő, hogy nem vagy. Ezért megkértük a bölcsészkart, hogy az auditorium maximumot azt adja, és akkor éreztük, hogy még mindig túl sok, és akkor megkértünk technikusokat, a Magyar Rádió technikusait, akik között barátaim voltak, hogy legyenek kedvesek hozni erősítőt, mikrofont, hangfalat, és annyian jöttek, hogy az auditorium maximum előtti folyosón, valamint a lépcsőn is tömeg ült, és hallgatta az előadásokat, és az Audmaxban is a lépcsőkön, hát furra tele volt a terem. Ott biztos, hogy 6-700 egyetemi hallgató jelen volt ezeken az előadásokon. Mondjuk Schweitzer Józsi bácsi is tartott ott előadást, az akkori budapesti főrabbi, tehát mondjuk nem csoda, hogy ez így volt. Ez egy óriási élmény volt számomra, ami azt demonstrálta, hogy az emberi élet alapkérdéseire vonatkozóan van igény arra, hogy válaszokat halljanak az emberek, és a vallások az élet értelmére vonatkozóan rendelkeznek válaszokkal. És hogy ezeknek a válaszoknak az egymás mellé állítása egy felszabadító. Aki a saját vallásában akar megerősödni, annak azért felszabadító. Mert látja azt, hogy nem egyetlenből választ, hanem sok közül választhatja újra, most már tudatosabban ugyanazt. És azok számára is felszabadító, akik a megtalálás előtt vannak. És azok számára is felszabadító, akik pedig nem keresnek igazából az élet értelmére ilyen módon válaszokat, viszont gyönyörködnek az emberiség legnemesebb kultúrkincseiben, azoknak a szépségében, azoknak az igazságában. És az felszabadít, az nem csak élvezettel tölt, nem csak delektat, hanem felszabadít is. Ez az egyik nagyon nagy élmény. A másik nagyon nagy élmény az az volt, hogy akkor, amikor elkezdődött a tanszékalapítás közvetlen előkészítésének a folyamata, akkor a bölcsészkaron belül kialakult egy nagyon erős ellenzék. Eladdig úgy tűnt, hogy a vallástudomány iránti érdeklődés az egyfajta magától értetődőség, és az oda kapcsolódott a mi tevékenységünkhöz. Később 96-ban alakult egy alkalmazott vallástudományi kutatócsoport, akkor az intézményesen még világosabbá tette, hogy itt van egy kör, akik a vallástudományba utaznak, ha szabad így mondani. De akkor, amikor tanszéket, tehát az egyetem hagyományos struktúrájába való belépést, akkor hirtelen jöttek kollégák, akik úgy érezték, hogy a saját tudományterületükről, talán úgy is lehet mondani, hogy érdekterületükről, valakit le akar szakítani valamit. Mert nyilván, hogy mondjuk, ha ókortörténetet tanít valaki, akkor a világ nagy vallási hagyományairól mindenképpen beszélni kell, de hogyha most itt jön egy vallástudomány, akkor majd az ókortörténetben már nem lesz helye a vallásokról való tárgyalásnak, vagy hogyha valaki néprajzot tanít, a magyar népéletnek a tényeit és a gyönyörű tereit tanítja, meg tárgyait, hát abban a vallási tárgyak, Bálint Sándor városában, azok oda tartoznak szervesen. Akkor hogy lesz? És akkor ezt így tudnám sorolni tovább, és kialakult egy ilyen elképzelés, hogy meg kell akadályozni, hogy vallástudomány legyen, ne lehessen a vallástudomány egy tanszék tudománya, hanem legyen vallástudomány oktatás Szegeden, de az szóródjék szét a releváns tanszékeken. Ez egy nagyon-nagyon kemény korszak volt, azért, mert meg kellett vívni egy harcot, nem csak Szegeden, hanem az akadémiai körökben is, meg kellett vívni egy harcot, amely arról szólt, hogy a vallástudomány valóban egy önálló disziplina. Ugyanúgy, mint a történettudomány, ugyanúgy, mint a szociológia, ugyanúgy, mint a néprajz, ezek a tudományok nem öröktől fogva vannak, ezek is a 19. század végén keletkeztek, a modern értelembe vett történettudomány, és itt tovább, és itt tovább. Ezek is, a vallástudomány is. Csak a vallástudomány hirtelen úgy jelent meg a magyar felsőoktatásba, egyébként zárójelbe teszem Gólczier, Ignác, Kerényi, Károly, országában úgy jelent meg, mintha ez egy új dolog lenne, amire nincs szükség, hiszen a vallást ezek a disziplinák eleve tárgyalják. Ez egy nagyon kemény küzdelem volt, rengeteg ideget pazarolt el, és tudományelméleti szempontból is küzdelem volt, meg a kari belpolitika szempontjából is küzdelem volt, és itt mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon nagy tisztelettel és hálával kell visszaemlékeznem azóta már megboldogult Berta Árpád professzorra, aki akkor a dékán volt, és Mészáros Rezső rektor úrra is, aki akkor a rektor volt, akik átlátták ezt a problémát, és nem leegyszerűsítve valakinek igazat akartak adni, hanem látták ezt a problémát, és engedtek teret, hogy a viták kiérlelődhessenek, és ne legyőzöttek legyenek azok, akik végül is hát nem tudták megakadályozni, vagy meghekkelni ezt a projektet, hanem támogatóivá váljanak ennek a projektnek. Ez egy nagyon nagy menet volt, és be kell vallanom, hogy igazából én akkor éreztem úgy, hogy ez tényleg valami nagyon komoly dolog, amit csinálunk. Ha ennyiféle érzékenységet, ennyiféle illetékességet érint, akkor ez tényleg valami. Akkor ez nem csak az én nyitottságom vagy vallás felfogásomnak a kinyilvánításáról szól, hanem ez valóban egy szakma honosításának a folyamata. Talán azért is nagyon szerencsés, hogy ilyen súlyos, igen súlyos, két évig tartó, nagyon komoly vitákkal tarkított feszültségek mentén alapítódott meg, és indult el a munka, mert így lehetett biztosítani, vagy igen, így lehetett biztosítani azt, hogy akkor ez most tényleg az lett. És nem csak valami pseudonéprajzi, pseudotörténészi, pseudoteológiai valami, hanem ez tényleg vallástudomány. És itt még egy nevet meg kell említenem mindenképpen, az pedig Sonfai Béla jezsuitának a neve, aki akkor itt a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanított, de előtte, azt hiszem, 30 éven keresztül a Torontói Egyetemen. És a Béla a Torontói Egyetemen lévő vallástudományi felfogás és a vallástudománynak a kari és az egyetemi struktúrába való elhelyezkedése nagyon jó ismerője volt, és ennek alapján rengeteget segített nekem személyesen is, hihetetlen mennyiséget beszélgettünk, vitatkoztunk. Én elsőben német orientációs voltam, tehát én Tübingen, Marburg, Lipcse, Berlin, ezek voltak a nagy támaszaim, később Bécs. Ő pedig a torontói viszonyokat ismerte nagyon jól. És ennek lett aztán a következménye, nagyon érdekes, jópofa, humoros dolog, hogy a vallástudománnyal kapcsolatos egyetemen belüli vitákat és feszültségeket egy egyetemen kívüli jezsuita szerzetes bölcsessége és tanácsai mentén lehetett feloldani, és mindenki hasznára lezárni. Ez azért, ez szép dolog. Ez szép dolog.
Ez is mutat valamit a vallástudományról, vagy a vallás szerepéről egyébként. Hogy tekint a szegedi vallástudományi tanszékre? Mondja rá azt, hogy ez Máté Tóth András életműve? Legfontosabb szakmai munkája?
Húha. Szeretnék úgy válaszolni, hogy először igent válaszolok, aztán meg nemet. Igent válaszolok, mert szokták mondani, hogy aki hosszú távra tervez, diófát ültet, aki még hosszabb távra tervez, az iskolát alapít. Azt nem lehet, azt hiszem, nem lehet elvitatni, vagy nem lehet kitörölni, hogy igen, valóban nagyon is közön volt ahhoz, hogy Magyarországon a felsőoktatás történetében egyszer csak elkezdődött az a lehetőség, hogy vallástudományt lehet tanulni, és vallástudományból egyetemi diplomát szerezni. Ez Szegedhez kapcsolódóan sikerült, és kétségtelen, hogy a szegedi vallástudományi tanszéknek, én voltam a kezdeményezője, úgy alapult meg a tanszék, úgy alakította meg az egyetemet, a tanszéket, hogy én lettem a tanszékvezető egészen mostanáig. Tehát ezt nem lehet kiradírozni. Vagyis igen, a vallástudomány Szegeden az én fő művem. Ugyanakkor a másik válasz pedig az, hogy nem. Hogy igazából mi az én fő művem, mivel egy tudománnyal foglalkozom, az talán elsősorban nem a szervezésre, az intézmény alapításra koncentrálva válaszolható meg, hanem inkább a szemlélet a vallástudományi művek mentén. És hogy ebben az én írásaim, könyveim, magyar és más nyelveken publikált műveim milyen szerepet játszanak, az tulajdonképpen én nem is tudom igazából megítélni. Nyilván, hogy van egyfajta hazai és nemzetközi visszhangja annak, amit írok, vagy ahogyan szerepelek a nyilvánosságban, a tudományos nyilvánosságban, de azért ebben nem mondanám azt, hogy a vallástudomány, azt lehet mondani talán, hogy főszerepet játszik, de hogy pont ez lenne a főmű, azt nem merném állítani. Egy kicsit reménykedem abban, hogy a nevemhez egy szemléletmód jobban fog kapcsolódni, mint egy diszciplína, és ez a szemléletmód ez az, hogy engedjük a gondolatokat, az értékes gondolatokat engedjük szabadon szárnyalni, és ne álljunk meg egyetlen gondolatnál se azt gondolván, hogy azután már nincs új gondolat. Nem, mindig van új gondolat, és mindig van jobbra innen, és balra innen, és följebb, és lejjebb, és hátrébb, és előrébb. Mindig van új belátás, és az emberi gondolkodásnak és érdeklődésnek a határai tényleg végtelenek, és ebben a végtelenben próbálunk valamit megragadni, amiről azt hisszük, vagy esetleg azt hitelt érdemlően tudjuk igazolni, hogy az ma releváns, és ma fontos. Az nem biztos, hogy holnap is az lesz.